Hát jó reggelt kívánok, kedves gyülekezet! Köszöntelek benneteket! Ez jó látni az arcotokat, ti ismerősök vagytok legalábbis többnyire. De azért fontos most nekem ezt elmondani, mert tegnap, ugye most ebben az évben az osztálytalálkozók évei vannak, volt egy 30 éves, ott azért több mindenkire emlékeztem, és tegnap volt egy 40 éves osztálytalálkozónk, és hát igazából hát voltunk vagy majdnem 100-an, és körülbelül egy kezemen vagy másfelem meg tudnám számolni, hogy kikre emlékeztem arcról. És olyan kellemetlen volt, hogy nem tudtam, hogy amikor találkozok valaki, vagy mondom, téged ismernem kéne, vagy olyan valakihez tartozol, akit ismernem kéne, mert egyformán ismeretlen volt minden, és ami igazából kellemetlen, hogy mások meg megismertek. Jó, hát nyilván a szépségem megmaradt, de azért szóval furcsa volt látni azt, hogy 40 év és off. Tehát nagyon ijesztő volt, de azért, hogy nem vagytok ilyenek, hogy itt ilyen ritkán látok, úgyhogy jó találkozni veletek. A mai reggelen szeretnék egy olyan témát hozni, amelynek azt a címet adtam, hogy a teljes megoldás, és hadd olvassak hozzá néhány biblia verset, a Zsidók 12-nek az első három versét olvasom. Zsidók 12, 1-től. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekbe megfáradva el ne csüggedjetek. A helyzet az, hogy amikor éljük a hívő életünket, alkalmanként betalál bennünket az a kérdés, hogy van-e ennek az egésznek értelme? Vagy elkezdjük mondjuk a hívő életünket, egy idő után feljönnek a kérdések, na és mi van, ha nincs Isten? Na mi van, ha bennünket jól meghintáztattak? Na mi van, ha bennünket rá akartok venni valamire egy érzelmi hullámban, mi igen mondtunk, de telik az idő, és lám, pusztában vagyunk, itt a nagy szárazság, mi van, ha nem működik? Mi van akkor, hogyha az egész csak egy parasztvakítás, nem tudom, hogy mondjam másképp, ez nem olyan, amilyen. Na mi van akkor? És én gyakran találkozok ilyen helyzetekkel, emberekkel, komoly odaszánt életű fiatal emberekkel beszélgetek, és ugyanezeket a kérdéseket teszik fel, és a helyzet az, hogy a hit olyan, hogy úgysem fogod tudni neki bebizonyítani, mint hogy neked sem tudja senki bebizonyítani, mert bármilyen sziklaszilárdan letett tényeket tesznek elém, mindig van egy de mi van ha? Mi van az, és mi van azon túl, és mi az érem másik oldala? Az egész hívő élet, bár nyilván, hogy van mögötte egy, ha így mondjam, csúnyán keresztény filozófia, de nem ez a lényege neki, hanem kapcsolat. Hanem egy élő közösség. Ha nincs élő közösség, akkor nagyon könnyen ki lehet az embert billenteni. Ha meg van, akkor bármilyen támadás, bármilyen kihívás jön, úgy vagy, mint Jobb volt, hogy de én akkor is tudom, hogy az én megváltóm él. De én akkor is tudom. Na most nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat, az Istennel való élő kapcsolat valós és működő legyen, és nem ok nélkül van az, hogy akár a Krisztus jelenlététől, akár a gyülekezeti közösségtől annyi sok minden el akar bennünket szakítani, mert elkezdünk egyrészt kérdéseket föltenni, meg aztán csak a felszínt valahogy kapargatni, takargatni, a felszínen valahogy valamit megcsinálni, hogy mégiscsak ne szólják meg a mi életünket, de gyakorlatilag ami a tartalma, ami az életet adja, ami a lényeg, az Istennel való élő, valós, napi, működőképes, mély közösség, ez valahol kiolvad, kifolyik a mi életünkből. És nem marad más, csak maga a vallás, amelyben aztán az ember persze lehet elég határozott. Látunk mindenfajta vastagnyakú, meg vékonynyakú, mindenfajta vallásos embereket, és néha mi is hozzájuk tartozunk, hogy de ragaszkodunk hozzá, és már régen nincsen benne a tartalom. Aztán ugye ilyenkor az emberek fölvetik a kérdést, hogy van ennek az egésznek értelme? Például azt olvassuk a A Malakiás 3-ban olvasok, csak egy ilyen kis diskurzust olvasunk ott, ez a Biblia utolsó, az Ószövetség utolsó könyve. A Malakiás 3-ban arról olvassam el a 13. verstől. Azt mondja, hogy vakmerően beszéltek ellenem, mondja az Úr, és ezt kérdezitek, mit beszélünk ellened? Azt mondjátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe, az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik, és megbecsülik a nevét. Akik őt félik és megbecsülik a nevét, egy könyvben ott van, de a könyvet most nem látod. De a könyv megvan. Ugyan hasonlóképpen Asszáv a 73-as Zsoltárban azt mondja, hogy nézegettem a gonoszokat, és piszok jól éltek. És mi értelme? Ugye Asszáv azért egy dicsőítés vezető volt, szóval nem egy ilyen, éppen beesett a gyűlibe valahonnan, nagy bűnökkel a hátán, hanem ő azért, ott állt az Úr színe előtt, ő azért nem akárki volt. És azt mondja, hogy nézegettem a gonoszokat, és hát tök jól élnek. És a kérdés fölmerül benne, hogy van-e értelme teljes szívből követni az Urat. Van-e értelme? Ezt mondja maga a dicsőítés vezető Asszáv. És aztán folytatja, hogy igen, van neki értelme, mert bementem az Úr házába, és az Úr jelenlétében valamit megértettem, amit távol nem értettem meg. Ez nagyon fontos, az Isten jelenlétét megtapasztalnunk és megélnünk mindenféleképpen. Az Isten királysága egy hosszú távú történet. Ugye mi mondjuk pünkösdiek nem biztos, hogy arról vagyunk híresek, hogy az a szellemgyümölcs, hogy hosszú tűrés vagy türelem olyan nagyon nagyra nőtt volna bennünk, gondolom ismertek a tipikus pünkösdi imádságot, hogy Uram, adj nekem türelmet, de már is. És valahogy így vagyunk vele, hogy hát szeretnénk nagyon hamar meglátni a dolgok eredményét, akkor, hogyha jót vetünk, az már is jöjjön az eredmény, és jó hosszan maradjon. Ha meg rosszat vetettünk, akkor az Úr áldjon, és nem lesz semmi gond, testvér, jó az Úr. De az igazság az, hogy Isten nem lehet megcsúfolni. És az ember, amit vet, azt le is aratja. Akár jót, akár rosszat. Itt a jó hír az, ha jót vetünk, jót aratunk. Aratunk jót, ha jót vetünk. Most szeretnék erre azért mindenképpen hangsúlyt fektetni. De azt tudni kell, hogy általában a dolgok nem egy éjszaka alatt fordulnak meg. Általában a dolgoknak hosszú kifutása, hosszú távú lefutása szokott lenni. Az életben is általában ilyen, hoznak egy rossz gazdasági döntést mondjuk az országunk vezetői, mert persze mi a saját életünkben soha ilyet nem csináltunk, de mondjuk az ország vezetői hoznak egy rossz döntést, és azért mire az lecseng a mi háztartási szintünkön 2-3 év. Vagy hoznak egy jó gazdasági döntést, és mondják azt, hogy hát figyeljetek a gazdasági makromutatók hogyan javultak, hát bennünket az még éppen nem érint, de néhány évvel később azért elkezdjük a saját bőrünkön is érezni, hogy ez tényleg valami történt. Na, az Isten királysága is ilyen, hogy ritkán van az, hogy valamit teszek, és onnastól kezdve azonnal és véglegesen trendszerűen megváltozik, hanem folyamatok vannak, és pontosan azért, mert folyamatok vannak, idő telik el, hogy a befektetéstől az aratásig, tehát idő telik el, hogy a befektetéstől az aratás eljöjjön és megérkezzen hozzánk. És ezért mondja azt Pál apostol, hogy ezért a maga idejében majd aratunk, ha addig el nem lankadunk. A maga idejében aratunk, és nagyon fontos, hogy most, amikor csak ott fent a mennyben írnak egy könyvet, és itt nem látjuk, amikor most valami olyat teszünk, amit te a belső szobádban teszel, és senki más nem tudja, csak az Isten meg te. És ez lehet imádkozás, közbenjárás, böjtölés, adakozás, támogatás, nagyon sok minden lehet, most pozitív dolgokról beszélek, és most semmi eredménye nincsen neki, és azt mondod, mi értelme van egy könyv íratig, ne feledd el. És fogsz aratni a maga idejében, jót fogsz aratni a maga idejében, és ez így működik. Azonban meg vagyunk kísértve, mivel hogy hosszú távon mennek a dolgok, hogy hát ha nem muszáj, akkor inkább gyorsan oldjuk meg a problémát valahogy, és keresünk ilyen félmegoldásokat. És ezekről a félmegoldásokról szeretnék beszélni. Szeretnék mutatni két képet, hogy egy autó felfüggesztését, rugózását hogyan oldották meg. Úgyhogy menjen az első kép. Amint látjátok, ez egy hátsó felfüggesztés, és teniszlabdákkal van kitömve a rugó köze, és működik. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez az autó ez rugózni fog, továbbra is fog. Lehet, hogy rugó törött minden, de működik. Mert átmeneti megoldásokkal a dolgot meg lehet csinálni. Egy másik, talán még érdekesebb dolog, hát szintén rugó felfüggesztésről van szó, és amit látjátok, működik. Ha valaki egy picit ért a műszaki dolgokhoz, akkor valószínű, hogy ezt az autót nem engedni át a műszaki vizsgán, mert az autó rugója ilyen avabilincsekkel vannak összefogatva. De működik. Köszönöm, ennyi volt. És nagyon gyakran tesszük azt, hogy mi is ilyen megoldásokat hozunk az életünk, mert úgy tűnik, hogy működik. Hogy nem kell generálisan helyrehozni dolgokat, nem kell leásni a mélyre, mert működik. És ilyenek vannak karizmatikus változatai, például megvalom azt, hogy. Na most... De van erről egy vicc is, hogy a bizonyos felekezethez tartozó, akkor pokolba kerül, mit mond, és amikor be van, azt mondja, hogy megvallom, hogy nem vagyok itt. Na most valamit akarattam, míg ott van. És nagyon sokszor van olyan, hogy csak egyszerűen ki akarunk jelenteni dolgokat, hogy ez nem igaz, holott mélységesen igaz, és azért igaz, hogy helyre rakjuk az életünket. De keresünk egy gyors megoldást. Került hozzánk egy kutya mostanában, de édes, aranyos, tényleg lakásba való 30 kilós agár, legalábbis úgy érzi, hogy a lakásba való. Az egyik családtagunk tényleg úgy érzi, hogy szintén a lakásba való, de van egy másik családtagunk, aki nem egészen így gondolkodik erről. És hát ugye én próbálom ezt a kedves kis jószágot, hogy kitessékelni a lakásból, azonban jön a másik családtagunk, és ő másként gondolkodik e felől, és a kutya valahogy mégis csodálatos módon átdiffondál a falon, és valahogy átmegy az ajtón, és valahogy bekerül a lakásba. Na most innestől kezdve én mondhatom, hogy kifelé ezek átmeneti megoldások, mert hogy úgy is lesz belőle befelé előbb-utóbb. Amikor gyereket nevelünk, és nyaggat persze, nyilván mondjuk a te gyereked nem olyan, de az enyém olyan volt, hogy mondjuk ott a bolt kellős közepén hirtelen rájött az ihlet, és neki azonnal valami kellett, de ott és most és azonnal, és hát ugye egészen furcsa hangokat tudott egészen nagy hangerővel kibocsátani, és ugye, na jó, akkor fogbaszát kapsz egy csoki című dolog. Na innestől kezdve elrontottuk a dolgot, mert még megoldottuk abba a pillanatban, az egészet elrontottuk. De hányszor vannak ilyen megoldások az életünkben, mindenfajta területen ideiglenesen próbálunk valamit. És szeretnék mutatni egy történetet nektek a Bibliából, hogy nyilvánvaló legyen, hogy akkor is, ha nem látom most az értelmét, akkor is, ha nem logikus a történet, érdemes az Istenre hallgatni, érdemes az Isten mellett ott maradni, érdemes hosszú távon vele futni, mert a maga idején aratok. Vagy jót, vagy mást. És az ember, akiről szeretnék beszélni, ez Lót. Lótnak a történetét szeretném elétek hozni. Hadd kezdjem a Mózes első könyve 13. részének az első versével, mert itt indul, hogy Ábrahám feljött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt, és Lót is vele jött a délvidékre. Tehát úgy tűnik, ha a történet ott indul, amit most legalábbis fejtegetünk, hogy van egy nagybácsi, egy igen tekintélyes valaki, egyébként Ábrahám az Atya Istennek a jelképe, ugye, ahogy Ábrahám az atyát, Jákob az egyszülött fiút, Izsák az egyszülött fiút, és Jákob a Szent Szellem egy jelképe, ugye az Atya fiú Szent Szellem. Érdekes ez az egész képi világ, most nem akarok ebbe belemenni, de Ábrahám, aki az atyát jelképezi, az atyával Egyiptomból bűnt jelképezi, egyébként, szóval kijön Lót, mond magyarázom, megtért, újjászületett, és az Istennel járt. Körülbelül erről van szó. A mostani képeket használva. Tehát Ábrahám, ma együtt jön Lót, az unoka öcs, és Ábrahám ugye nagyon gazdag, mert Isten mondja, enyém az erdőmező minden vagyja, hát ha megéheznék, és nem kérnék tőle segítséget. Na szóval, Lót aki az Istennel jár, kijön Egyiptomból, és elindulnak együtt az Istennel. Mondhatnánk így. És mennek, mendegélnek, és úgy járnak, mint ahogy előbb-utóbb jártam én is, jársz te is, szoktunk általában járni, hogy egyszer csak azt érezzük, hogy szűk ez a világ, miért kell annyi szabályt betartani? Én nem tudom azt tenni, amit akarok, pedig hát olyan jó lenne. Hát minek? Minek vegyük komolyan ezeket a dolgokat? Nincs sok biblia olvasás, nincs benne egy darab kép se, apró betűkkel van írva, meg benne vannak azok a valák, meg szelák, meg nem tudom mik. Hát mit tudunk ezzel kezdeni? És azt olvassuk, hogy elkezd valahogy az Ábrahám háznépe és a Lót háznépe elkezd összefeszülni. Szűk nekünk ez a hely. Nem bír bennünket ez a hely. Ez így nem egészen kósár. Valahogy ez nem jó. És akkor Ábrahám azt mondja Lótnak, hogy hát barátom, ha ez így van, akkor álljunk szét. Hát elbír bennünket ez a nagy föld, nincs ezzel különösebb gond. És azt olvassuk a 7. verstől kezdődően, hogy ugye összevesztek Ábrahám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival, akkor még a kánániak és a periziek is ott laktak a földön. Azért Ábrahám ezt mondta Lótnak, ne legyen viszály köztem és közted az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország, válj el tőlem, ha de balra tartasz, én jobbra megyek, és hát a jobbra megy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, mert mielőtt elpusztította azt a Szodomát és Gomorát, egészen Szoárig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Szűk nekünk ez a puszta, elég nagy volt a puszta azért, és úgy döntött Lót, hogy hát én inkább elmegyek akkor, és hát oda megyek, ahol jól meg lehet élni. Most úgy hívjuk, hogy London, vagy Amsterdam, vagy, nem tudom, vagy bármi más, tehát ott azért legalább van, megbecsülik az ember munkáját, szűk nekem ez a hely, de majd ott működni fogok. Hát elmentek, elment Lót a Jordán vidékére, bővízű föld volt, zöld volt minden, be is fogadták az emberek, hát úgy, ahogy, hát azért mindig migráns maradt, de azért valahogy mégiscsak azért ment a történet, el volt ott közöttük, és élte az életét. Ábrahám pedig fogta magát, megfordult, és visszament a pusztába, a szamárkórok közé, meg az ördögszekerek közé, meg a nem tudom mik közé. Isten meg azt mondta, na ezt mindenket fogom adni, meg is áldalak téged. És úgy tűnik, hogy Ábrahámot Isten áldotta, meg úgy tűnik, hogy Lótot is Isten áldotta. Tök jó volt, minden rendben volt. Tehát Lót éldegélt, ott abban a városban, de miközben éldegélt abban a városban, érezte azt, hogy nem jó. Valami nem nincs rendben. Valami nem oké. Hívő ember volt, nem adta föl az ő hitét. Követte Istent, szerette Istent, Istennek a szelleme benne volt, csak nem volt a helyén. Azt mondja erről Péter apostol. Mert amaz igaz, Lótról van szó, azok között lakván Sodomáról van szó, a gonosz cselekedetek látva és halva napról napra gyötri az ő igaz lelkét. Tehát elment Lót egy városba, ahol jól megélt, ahol minden rendben volt, de érezte, hogy nincs rendben a dolog. Gyötörte az ő igaz lelkét, de a megélhetés miatt, de a jövőkép miatt, de azért, hogy ő boldoguljon, akkor is ott maradt. És hátszor kötünk ilyen kompromisszumot. És az első komoly kompromisszum, amikor elmegy az ember, és tudja azt, hogy nincs a helyén, de megmagyarázza, Isten, nincs más választásom. Hát nehéz. Hát figyelj, nehéz. Ezt nem lehet. És miközben úgy tűnik, hogy boldogul, az első lépést megtette a leamortizálás felé. De nem tűnik ez annak, hanem annak tűnik, hogy hát igen, hát gonosz ez a vidék, de azért az Isten jól megáldotta őt. Később látjuk, hogy már a város kapuban ült, tehát azt jelenti, hogy valami fajta rangot szerzett magának. Tehát azért mégiscsak bedolgozta magát abba a helyzetbe, nevet szerzett az iparba, valahogy mégiscsak elfogadták őt, tehát ő jó volt. De benn meg érezte, hogy nincs rendben a dolog. Mert hogy elszakadt az atyától. És ekkor Isten úgy dönt, hogy ad neki egy esélyt. Ekkor Isten úgy dönt, hogy ad ennek a fickónak, Lótnak egy esélyt. És ekkor olvasok azt a történetet itt a Bibliában, a 14. rész, az 1 Mózes 14 erről szól, amelynek az a címe, hogy a Szidim-völgyi csata. Eltelik néhány év, ott van Lót, tudja, hogy nincs a helyén, de nincs ereje kitörni, ez adja a megélhetést, a biztonságot, ez adja a karriert számára, mit tudom én, és miközben ez adja a lehetőséget neki, Isten azt mondja, én téged ki akarok innen robbantani, mert ez nem a te helyed, a te igaz lelked nyomorog és kesereg, nem tudod a rosszat jóval meggyőzni, rossz helyen vagy rosszul választottál, nézzük, hozok rád egy valamit. Ez lehet, most éppen egy háború volt, de lehetett volna egy gazdasági válság, egy komoly betegség, egy kapcsolati krízis, vagy valami, tehát igazából ez sok jött az életébe. Ott öt király a négy ellen, négy az öt ellen hadakozik, és lehet látni azt, hogy a két világ, az Ábrahám világ, meg a Lót világ a gyökeresen más. Ábrahám, miközben saját fizikai gyerekei nem voltak, vagy biológiai gyerekei nem voltak, voltak a háza népén emberek, és ő befolyása volt rájuk. Olyan befolyása volt rájuk, hogy azt mondta, hogy fiúk, megyünk csatázni, azt mondta 318 ember, megyünk veled. És levertek sok királyt, amit királyságok, ugye öt király a négy ellen harcolt, nem tudott legyőzni több király, másik több királyt. Ábrahám akkor még csak, a 318 emberével legyőzte őket. Annyira érdekes, nem? És mindezt ugye az ő házánál nevelkedett emberek voltak. Később látjuk, hogy jó Lótnak a saját háza népre nem volt ráhatása. A gyerek azt csinált, amit akart. Ott a beszűkülő helyen. De az Úr velem van, halleluja, így tudok megélni, stb. Ábrahámnál pedig azt lehet látni, hogy neki befolyása volt a körülötte levő emberekre. Olyannyira, hogy képesek voltak az életüket áldozni, csatába menni. Ha, ugye akkoriban nem arról volt, hogy ne szólj le testvér, szeretett békesség. Az kard ki kard, az ilyen volt. Isten adott egy sokkot ennek az embernek az életére, és kíváncsi volt, hogy fog Lót reagálni. Itt a lehetőség, elraboltak mindenedet. Hogy fogsz reagálni? És Lót visszament. Lót úgy reagált, hogy amikor lement a nagy nyomás, a harca, a hadakozás, meg visszakapta az összes vagyonát, akkor Lót visszament oda, ahonnan most simán, gond nélkül kijöhetett volna. Lót visszament abba a helyzetbe, ami az atyától távol volt. Az igaz lelke továbbra is háborgott, meggyőződésem, hogy Lót nem vesztette el az üdvösségét. Komolyan gondolom. A lelke háborgott, és ott maradt azon a helyen. Uram, látod, nem tehetek mást. És így telik el további 15 év. Legalább. Az Isten malmai lassan őrülnek. Tehát egy néhány évet letöltött már ott a Sodomában, amikor letöltött a néhány évet, Isten megadja a lehetőséget, hogy kimeneküljön, úgy dönt, hogy marad abban a helyzetben, és továbbra letelik újabb 15 év legalább. Talán több is valamennyivel. És Isten azt mondja, hogy jó, most már eljött az idő, hogy elpusztítsam a várost. Mondom, az Isten malmai lassan őrülnek. Pozitívan is, meg negatívan is. Folyamatok vannak. És akkor tudjuk a történetet, a 18. részben olvassuk azt, hogy három férfi, vagy három valaki megjelenik Ábrahám előtt. Ábrahám abban a pillanatban kiszúrja, hogy az egyik közöttük Isten. Én azt mondanám, hogy Jézus, az egy Krisztofánia volt, megjelent az Úr Jézus, meg két angyal. Sem mondja neki az Úr, hogy figyelj, az lesz, hogy el fogom pusztítani a várost. Szodomát, Gomorát, az egész környéket, mindent el akarok pusztítani. És akkor tudjuk azt, hogy elkezd Ábrahám alkudozni Istennel, kezdi 50-nel, és 10-nél abba hagyja. Valahogy érzi, hogy nem mehet 10 alá, ugyan, hogyha 50-ig az van, akkor is elpuszta, nem, akkor nem. 45 nem, stb. Lemennek 10-ig. 4-ig kellett volna lemennie, és akkor megmaradt volna, de valószínűleg Isten nem ment volna ebbe bele. De Lóthoz már csak a két angyal megy. 19. vers első, rész első versében olvassuk. Lóthoz már nem megy az Úr, csak az angyalok mennek. Annyira érdekes. Kiment az Úr jelenlétéből, megtapasztalta az Úr szabadítását, visszamegy az Eva maga okádására, és közben az Istennel való élő kapcsolata szakad. Érzi, hogy nem jó, változtatni kéne, terheli a dolog, de egyre távolabb van az élő Istentől. Uram, hol van a te jelenléted? Uram, én nem tapasztalom meg. Jaj, de jó volt régen, bezzeg most. És nem veszük észre, hogy nagyon gyakran a saját életünk szisztematikus és hosszú távú vetéseinek a következményeit éljük azzal, hogy az Isten jelenlétéből az életünk kisodródott. És ilyenkor szeretnénk, ha valaki imádkozzon értünk, szabadulásért, gyógyulásért, helyreállásért, kenetért, valamiért, nagy ember, jó nagyot, és onnastól kezdve minden megváltozik, de ez a legritkább esetben szokott előfordulni. Néha előfordul, de a legritkább esetben szokott előfordulni, hanem Isten azt mondja, térj meg, változtass meg, és meg fogod látni, hogy teszed a hűséges dolgaidat, ahogy azt alattad, most ezt fogod alatni, jól fogsz járni, gyere, csináld. Nagyon jó lenne, hogyha egy ilyen csoda imádságra minden megváltozna az életünkbe. Ez nagyon ritkán szokott előfordulni. Mint ahogy ide is egy folyamaton keresztül jutunk el, megtérés után egy folyamaton keresztül tudunk kimenni bizonyos helyzetekből. Beszélgetnek tehát, hogy nem akarok most belemenni a részletekbe, Lót, meg Szodoma, meg az angyalonok a helyzetében, de ott nagyon világosan kiderül, hogy Lótnak már a saját gyerekeire nem volt befolyása, saját mennyire nem volt befolyása, saját feleségére se volt igazából befolyása. Úgy tudta kimenni, hogy kiráncigálják az angyalok őket abból a helyzetből, szerintem Lótra való tekintettel. És amikor mondja, hogy el fog pusztulni a város, azért Tata, nem vagy te normális. Hát nézd már a tükörbe. Hát volt ilyen valaha is. Apuka, ne. És olyan ciki. Akkora különbség van Ábrahám háznépe és Lót háznépe között. Hatalmas a különbség. És nagy nehezen kirángatják a városból. Ugye a négy embert, Lótot, a feleségét, meg a két gyereket, a vejnek valók már nem is jönnek. Hát aztán tudjuk, hogy a feleség ott marad útközben, sóbálványán merevedik. Gondolom nem örült neki Lót, már nem tudjuk. És azt mondja az Isten, illetve azt mondják az angyalok Lótnak, hogy meneküljön, 19. rész, és a 17. verestől olvasom. Akkor vitték őket kifelé, az angyalok vitték Lót házanépét kifelé, és ezt mondták, mensd az életedet, ne nézz hátra, és ne állj meg sehol a környéken. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. Itt már arról van szó, hogy ugye a nagy meggazdagodás az Isten mellett teljesen beszűkült. Minden vagyon ott maradt, négy életről folyik a történet. Elvitt az APEC, a NAV, az OTP, nem tudom, mindent elvitt. Semmi nem maradt meg. És azt mondja, figyelj, van egy megoldás, menekülj fel a hegyre. A hegy az Isten jelenlétét jelképezi. Mindig az Isten jelenlétét jelképezi. Menj fel a hegyre. Gyere Istenhez. Gyere. Most, amikor mindent elvesztesz, kérlek, gyere, menekülj Istenhez. Gyere, menekülj Istenhez. És Lót erre így reagál. De Lót ezt mondta. Ne oda, Uram! Ha már kegyelmes voltál szolgálathoz, és olyan szeretettel bánsz velem, hogy meg akarod tartani az életemet, akkor ne kelljen a helyre menekülnöm, mert utolér a veszedelem, és meghalok. Itt van a közelben ez a kisváros, hadd fussak oda, bár kicsi, hadd meneküljek oda, és életben maradjak. Ebben a dologban is engedek neked, felelte, nem pusztítom el azt a várost, amelyről beszéltél, de sietve menekülj oda, mert semmit sem tudok tenni addig, amíg oda nem érsz, ezért hívják azt a várost Coárnak. A nap éppen fölkelt, amikor Lót Coárba ért. Menj a hegyre. Nem. Van olcsóbb megoldás? Van. Csak ebbe a városba akarok elmenni. Coár azt jelenti, hogy szűk hely. Coár lakosai számára Lót úgy tűnhetett volna később, mint aki a megmentő, hiszen Isten azt a várost, Coárt pusztulásra szánta. El akarta pusztítani. De jött valaki, aki megmentett. Ugyanakkor ez egy szűk hely volt. Nézd meg az életét, hogyan alakult. Úgy indult, hogy nagy bőségben jött a pusztában, az Isten jelenlétében. aztán elszakad az Isten közeli jelenlététől, és bekerül egy völgybe, egy városba. Ez az szűkebb hely, mint a nagy tágas puszta. Kimehetne, úgy dönt, hogy inkább ott marad. Eltelik egy idő, elveszít mindent, szűkül az élettere, bekerül egy helyre, úgy hívják, hogy Szoár. Ez egy szűk város. És meg lehet oldani. Még mindig igaz embernek gondolom őt. Olyan szempontból, hogy az üdvösségét nem vesztette el. Hogy mit vesztette el? Istennel való kapcsolatát, a vagyonát, addigra a feleségét. Most sem mindent elve. De megvan meg, ó, jó az Úr, halleluja! Szeret engem az Isten, azt mondja, ha ilyen nagy szeretettel bántál velem, szeret az Úr, tényleg igaz. Mit aratott eddig? Elmegy a városba, Szoárba, ő kérte, hogy ott legyen, és nem érzi jól magát ott. Harmincadik vers, 19. részből. Lót fölment Szoárból, és letelepedett két lányával együtt a hegyen, mert félt Szoárban lakni, egy barlangban lakott két lányával együtt. Teljesen beszűkül az élettere. A pusztában kezdte az Istennel. És most jövő nélküli, lehetőség nélküli helyzetben van egy szűk barlangban a két lányával együtt. Hát nem így indult a dolog. Mindig volt egy megoldás, ami nem kellett rendbe rakni az életet, hogy megalázom magam Ábrahám előtt. Hogy azt mondom, te vagy a nagyobb, legyen, ahogy te akarod. Amikor Isten ki akart hozni, nem akarok visszamenni abba a helyzetbe. Akkor is megmutatom, meg tudom csinálni, majd meglátjátok. Újból és újból szól neki Isten, és a vége egy barlang a két lányával együtt. És még mindig nincsen vége a dolognak. Ismertek a történetet, mondják a lányok, hogy nekünk itt nincs jövőnk. Ennek a földnek a fiainak nem kellünk, akinek kellettünk volna, ott maradt és meghalt Szodomába. Lejtatják az apjukat, és végül is az apjuk lesz a gyerekeiknek is az apja. Két nemzet származik belőle, a moabiták és az ammoniták. Az öt Mózes azt mondja erről a két nemzetről, az öt Mózes 23. rész, 3-as, 4-es verse, hogy ők nem mehetnek be az Úr jelenlétébe. És azt lehet mondani, hogy nekünk nincsenek gyerekeink, vagy kinőttünk már abból, vagy túl késő. A Biblia azonban beszél arról, hogy mi az Isten családjához tartozunk, ahol vannak, János apostol így fogalmaz, itt említek atyák, ifjak, fiacskák, különböző generációk. Az Isten népe között. És miközben az, amiről beszéltem, alkalmazandó vagy alkalmazható a saját életünkre, épp úgy alkalmazható vagy alkalmazandó a gyülekezeti, a közösségi életre, hiszen elhívott bennünket Isten arra, hogy atyákká legyünk, míg nem mindjárt eljutunk az Isten fia megismerésének a teljességére. Az élet férfi korra, Efézus 4 beszél erről. És oda akar bennünket vezetni. Lótból meggyőződésem atyát akart faragni. De olyan atya lett belőle, akik a leszármazottai az Isten népének ellenségeivé váltak. Úgy, hogy továbbra is állítom, hogy ő az üdvösségét megtartotta. Igaz ember volt. De mivel az életében a kritikus pontokon fél megoldásokat keresett, amikor volt lehetősége váltani, akkor de ne úgy, de nem annyi, de nem lehet-e másként megoldani, nem akarok annyit fizetni, nem érdemes, minek, ez is jó, és úgy tűnik, hogy megoldotta, mindig megoldotta a helyzetet. De az életet hosszú távon játsszák. És itt van a mi felelősségünk. Az életet, az Isten országát hosszú távon játsszák. Az enyémet is, a tiédet is. Ezért mondja az ige, ott vezetőkről mondja a zsidókhoz írt levél, hogy az életük végét nézzétek meg. És kövessétek az ő hitüket. Ez egy hosszú távú történet. És lehet, hogy ez nem a te biológiai leszármazottaidra alkalmazandó, csak a szellemi gyermekeidre, ha vannak ilyenek. De lehet látni, hogy hogyan szűkült be valakinek az élettere, olyan valakinek, aki az Istennel járt, úgy jött ki Egyiptomból. És a vége egy barlang lett. Vajon miért ad Isten az életünkben néha sokkokat, kríziseket? Azokat szűröm le belőlük, amiket Isten nekem adni akar leckeként, vagy megyek tovább, és végül is minden rendben van. Már 15 éve minden rendben van. Ott legalábbis Jób esetében, vagy Lót esetében így volt. De a 16. évben jött a változás. A keresztény életet, a mi életünket hosszú távon játsszuk, és minden napon vetünk. És vagy már elkezdtünk aratni, vagy fogunk. És ez igaz a negatívra is, de igaz a pozitívra is. De igaz a pozitívra is. De igaz a pozitívra is. És ha megnézed Ábrahámot, és ha megnézzük az életét, látjuk azt, hogy igen, az Isten beszélt vele néhányszor. Jó? Tehát ott néhány részben le van írva, hogy az Isten szólt, meg meglátogatta, meg szövetségek kötött, de ez 20-30 év történelme összességébe. Isten néhányszor szólt hozzá, de közben hűséges volt. Minden hibája ellenére is. Minden hibája ellenére is. És a végén lett neki egy jó aratása. Lehet cikizni, hazudtál, mit keres Izmael a családodban, meg lehet sorolni, és tényleg elrontott dolgokat, nagy dolgokat is elrontott, a mai napig hatása van a világtörténelemre. De azt mondja, kövessétek őt. Kövessétek őt. Ha most rászkódik az életed, ha most küzdesz valamivel, vajon miért van ez? Isten honnan akar kihozni? És vajon hova akar behozni engem? Mert Isten tovább akar vezetni. Akarja, hogy mindnyájan, hogy te eljuss az érett felnőtt férfikorra. Az elején beszéltem néhány szót Aszáfról, a 73. Zsoltárban, és ugye gondolkozik az, hogy miért van ez, miért van az, és azt mondja a 15. versben, 73. Zsoltár 15-ös vers. Ha azt mondom, hogy ilyen módon szólok, mármint hogy a jó a gonoszoknak, stb. Nincs értelme az egésznek, ha azt mondom, hogy ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulom el. Az Isten fiainak a nemzedékéről van szó. Nincs értelme. Hogy miért csináljam? Íme a te fiaid nemzedékét árulom el. Amikor ezt olvastam, megdöbbentem rajta. És a dolog, mondjuk elég öreg vagyok, hogy magamról elmondhassam, már régen nem arról szól, hogy én mi vagyok, vagy ki vagyok. Hanem arról, hogy akik utánam jönnek, ők kik és kikké válnak. Meg akik utánuk jönnek, ők mik és kikké válnak. És én nem akarom elárulni őket. Én akarom azt, hogy az a generáció, mert utánuk jövők, felnőjenek, és Isten dicsőséges, hatalmas hadseregévé váljon. De azt, hogy az úgy legyen, én nem tehettem meg, hogy az életemben fél megoldásokkal mindig átbukkanok valahol éppen valahogy. És megoldottam. Mert beszűkülök. És beszűkítem őket. A Zsidók 10 ezt mondja. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És azzal kezdtem, nézzünk Krisztusra. És látjuk, hogy ő mit küzdött. És azt mondja, legyen ő a példakép. Kövesd őt. Lehet, hogy évekig, évtizedekig nem fogod látni a pozitív eredményét. Pedig annyira kéne már is. Uram, mikor szólsz? Uram, hogy lesz már? Látod? A többiek azt mondják, hogy nem érdemes, butaság, ciki, nem vagy te normális, éljél normális. De uram, miattad teszem? És nincs neki látszatja. Nincs neki értelme. Nem tudom, hogy Ábrahám nehéz, megkísértett napjaim, amikor szárazság volt a pusztába, hogyan tekintett Lótra? Hosszú távon látjuk az eredményt. Figyelj, a pusztában mindig vannak kísértések. Mindig felmerülnek a kérdőjelek. Van ennek értelme? Szabad ezt így csinálni? És azt mondom, hogy nem csak szabad így csinálni, csak így van neki értelme. De kérlek, ne elégedj meg a fél megoldásokkal. Amikor éppen megoldasz valamit, és úgy tűnik minden rendben, mert ez a beszűkülés útja, úgy saját magam, saját magad számára, mint az utánunk jövők számára. Ez a beszűkülés útja. És van az másik út, az áldás útja, ami az ábrahámi. Kövesd őt. Legyél bátor. Isten nekünk tágas teret ígért. Füves legelőket, ha az Úr az én pásztorom. Isten nekünk jövőt ígért, ha az ő akarata valósul meg. Neked is ilyet ígért. Nekem is ilyet ígért. Legyél bátor. Legyél bátor teljes megoldásokban gondolkodni. Amen.